Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni, a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Ezek az evangélium igéi. Sije Jenő egyik dala szól így, hogy utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, egy boldogabb világról álmodunk. Valami ilyesmit ünneplünk a mai napon, amikor Jézus mennybe menetelét ünnepeljük, mindannyian egyszer megszületünk erre a földre, rengeteg találkozás van, rengeteg utazás, rengeteg mozgás. Isten is egyszer belépett az ember történelmébe, emberré lett, aztán tudjuk a folytatást, találkozik apostolaival, 3 évet aktívan együtt él velük, gyógyít, tanít, Isten országát hirdeti, majd az emberek számára csalódott véget ér, csúfos kereszthalált hal, de aztán jön a feltámadás, és utána elkezdődik egy nagyon furcsa időszak. Az apostolok is teljesen bizonytalanok, hogy most mi is történt. Jézus, amikor a kereszthaláláról és feltámadásáról beszél, nem hallják meg, hogy miről szól, hanem azt kérdezik, hogy most állított helyre Izrael országát? Azaz, még továbbra sem tudnak elvonatkoztatni attól a messiás képtől, amik bennük élt. Azaz, alig várták, hogy végre valaki megszabadítsa Izraelt a római elnyomástól, és nem tudtak ezen túllátni. Még csak egy földi megoldást kerestek. Jézus pedig beszélhetett arról, hogy én meghalok, feltámadok, és ezzel elétek vetítem, hogy örök élet vár rátok. Ne ebben a szűk 3, illetve 4 dimenzióban gondolkodjatok, amiben most éltek. Mi történik utána? 40 napon keresztül Jézus hol előtűnik, hol nem. És az apostolok arra jönnek rá, hogy Jézus a halálból való feltámadással mindig jelen van az életükben, hol látható módon, hol nem látható módon. Hiszen szinte egyszerre tud megjelenni több helyen, látszik, hogy a fizikai világ törvényei már rá nem érvényesek, a megdicsült, feltámadt testének nincsenek akadályai, zárt ajtókon is megjelenik, egyszer az Emmauszi tanítványoknak, aztán az apostoloknak szinte egy időben, és arra jönnek rá, hogy Jézus hiába halt meg, a feltámadásával mindig velük van. De nyilván ennek az időszaknak is egyszer vége lett, hiszen emlékszünk, amikor Mária Magdolna át akarja karolni Jézus lábát, Jézus azt mondja, hogy ne érints, ne tartóztass, még nem mentem fel az atyához. Azaz még nem teljesedett be a teljes messiási mű, amit véghez akarok vinni. Akkor lesz ez teljes, hogyha a 10. Zsoltár 10. verse is beteljesedik, hiszen tudjuk, hogy Jézusra legalább 300 profécia vonatkozik az Ószövetségből, és abból 29-et egyetlen egy napon teljesít be éppen a kereszthalála napján, de ott van ez is, hogy a jobbon felől foglalj helyet, és azóta is a Hiszek Egyben is elmondjuk, hogy ő alászállt a poklokra, de fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Ezzel teljesedik be az ő földi küldetése, amit aztán továbbad az egyháznak, amit ezért alapított, hogy az ő küldetését vigyük tovább. Áldozó csütörtökön 40 nappal húsvét után ünnepelték sokáig Jézus mennybe menetelét, egészen 1918-ig, és azt akkor került át ez az ünnep húsvét 7. vasárnapjára, a mai vasárnapunkra. 40 nap, tudjuk, hogy a Ószövetségben is mindig a teljességnek a száma, azt mondhatjuk, hogy az volt éppen elég idő arra, hogy a tanítványok felfogják, hogy mi is történt Jézussal. Nyilván ez mind hittitok, de nekik megvolt az a megerősítésük, hogy igen, csalódtunk, az élete vége nem volt szép, sőt, mi nem ilyet vártunk, de a sok-sok találkozás, hogy több mint 550 embernek jelent meg Jézus 40 napon át, ez megerősítette őket, hogy igen, te is, én is, ő is tapasztalta mindezt, akkor ez nem lehet halucináció, nem lehet a mi agyunknak a szüleménye, hanem ez valóban így volt. És Jézus azt gondolja, hogy ezzel most már megvan a meggyőződéstek, megadom nektek a végső küldetést, és felmegyek az Atyához. Ugye erről már korábban is beszél, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Mi mindent jelent ez számunkra? Jézus ezzel kitágítja a dimenziót, és most már nem csak azt mondja, hogy veletek vagyok a világ végéig, igen, itt a földi küzdelmes életünkben, és ezt hányszor és hányszor tapasztaljuk, hogy Jézushoz fordulhatunk, ő valóban tud segíteni. Még a legateistább is, amikor bajba kerül, akkor Istenhez fordul. Hány ember szájából hallom azt, hogy Jézus Mária. Nem biztos, hogy belegondolnak, hogy ez egy imádság, de talán jó Isten így is meghallgatja. Hanem azt mondja Jézus, hogy emeljétek fel a fejeteket, és arra gondoljatok, hogy az egész életeteknek nem lesz vége. Még egy érdekessége van a mai ünnepnek, hiszen ez megint egy bonyolult és filozófiai következtetés, hogy időről azóta beszélünk, amióta mozgás és változás van. Istenről viszont tudjuk, hogy benne nincsen változás, és mégis Jézus az anyagvilágot viszi be a Szent Háromságba, hiszen a megdicsőült testével együtt megy a mennybe, és tudjuk, hogy ő étkezett a halálából való feltámadása után az apostolokkal. Eddig két olyan emberről tudunk, aki testestül, lelkestül van a mennyben, Jézus az Isten ember, és az ő édesanyja Mária, aki testestül, lelkestül felvétetett a mennybe. Azaz, ott fönt van. Egyszer egy 10 éves kislány, mikor Mária mennybevételét ünnepeltük, megkérdezte az anyukáját, hogy anya, tudod, hogy miért kellett Máriát testestül, lelkestül fölvenni a mennybe? Anyuka csak nézett, hogy milyen bölcs kérdés ez, de mondja, nem tudom. Azért, mert az anyukáknak szükségük van arra, hogy megöleljék őket. És ha nincsen teste, akkor nem tudják megölelni. Hát lehet, hogy ez már egy kezdet a mennyországról. Jézus azt mondja, hogy felmegyek és helyet készítek nektek, de ezzel még nem zárult le mindaz, amit ő el akart itt kezdeni, hiszen még eltelik 10 nap, egészen pünkösdig, és addig is még egy valami nagyon uralja a tanítványok szívét, eddig a bizonytalanság volt bennük, hogy most itt van, nincs itt, feltámad, nem támad, szóval lassan-lassan meggyőződnek arról, de feltámad, de ez még mindig kevés. Ez emberi szinten felfogható, de ez még nem indítja őket arra, hogy ezzel most, hát azt mondjuk, hogy nézze őket nyugodtan mindenki bolondnak, hogy kiállnak a templom főterére, és ezt fogják hirdetni, hogy van feltámadás, ugye Pált is kinevetik még. De mi kellett ehhez? Hogy Jézus elküldje a Szent Lelket. És ezáltal, amikor a Szent Lelket megtapasztaljuk, akkor ő ad olyan bátorságot nekünk, amivel már valóban az igazságunkról való meggyőződés erejével tudunk kiállni. Hogy mi ezt nem csak elmondták nekünk, és hát biztos így van, hanem hisszük, és tapasztaljuk, hogy ez az igazság. Egyszer egy idős bácsi, aki elég gyakran jár templomba, így mesélik nekem, hogy egy idős néninek mondja, hogy hát aranyom, azért tudja, hogy nincsen ám örök élet. Mondja a néninek, de hát az atya is mondta, hogy van, hát neki ez a dolga. Ha csak ez lenne a dolgom, és nem hinném, akkor már rég szögre akasztottam volna a reverendát. De hát ez a meggyőződésünk, hogy van örök életünk. Azt is tudjuk, hogy sokkal jobb lesz. Hogy egy autót is lehet szervízbe vinni sokáig, toldozni, foltozni, és aztán egyszer eljön az az idő, amikor azt mondjuk, hogy cseréljük le egy újra. Itt a földi életünkben is ezt látjuk, hogy nagyon sok mindent használunk sokáig, aztán egyszer csak eljön az a pillanat, amikor egy újra kell cserélni. És az egész világgal így van ez, hiszen Jézus maga mondja, hogy egy új eget és új földet teremtek. Ez egy örömmel tölt és reménységgel bennünket, igazából el se tudjuk képzelni, milyen lesz a túlvilág. Már csak azért is, mert 4 dimenzióban tudunk csak gondolkodni, nem tudunk elképzelni még többet. De azt gondolom, hogy a Jóistennek a fantáziája az végtelen. És a mennybe menetelkor ezt ünnepeljük, hogy vajon milyen lesz az. Egyszer egy plébános azt mondta, hogy hát kedves hívek, gondoljanak bele, Isten 6 nap alatt teremtette ezt a csodálatos világot. Jézus 2000 éve ment fel, azóta készíti nekünk a helyet, akkor az milyen lesz? Jó, nyilván tudjuk, hogy a 6 nap az egy szép, szimbolikus leírása a világ teremtésének, de azt gondolom, hogy tényleg a legjobbat készíti számunkra. De ennek van egy ára, pontosabban egy feltétele. Az, hogy örökké fogunk élni, az biztos. Hogy hol, az már rajtunk múlik, mert Isten mindent megtett azért, hogy vele örökké boldogan, szeretetben éljünk. Talán nehéz is helyként elképzelni a mennyországot, hiszen Jézus is ugye azt látja, hogy égbe emelkedett, hiszen hát hova képzelnénk el, főleg az ószövetségi felfogásból, miszerint a föld alatti üregekben van a Seol, ugye az az alvilág, ahova a lélek a halál után visszatér, de hát mi hisszük, hogy a menny az köztünk van, nyilván korlátozott körülmények között. Oda fönn majd ennek a teljességét fogjuk átélni. Nem tudjuk, milyen lesz, ez Pál apostol is így fogalmazza, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem tudja fogni. Milyen lesz az, amit Isten azoknak készített, és itt jön a feltétel, akik őt szeretik. János leveléből meg tudjuk, hogy Isten szeretete nem abban áll, hogy mi szeretjük őt, hanem hogy ő szeret minket, és mi pedig tettekkel mutatjuk meg, hogy mi is szeretjük őt. Az egymás iránti szeretet által Isten közöttünk lesz, az ő országa már itt van, és majd a mennyországban éri el maga teljességét. Addig küzdünk itt a földön, látjuk, hogy elbukunk, nem vagyunk mindig szeretetteljesek a másikkal, de mindig van lehetőség javítani. De a mai evangéliumban Jézusnak van egy nagyon kemény mondata, ugye küldi a tanítványokat, hogy vigyétek ennek a hírét, mert ti már meggyőződtetek róla, hogy ez az igazság. És hát ma azt látjuk, hogy nagyon sok minden beszüremkedik, akár ide Magyarországra, vagy máshova is, különböző olyan tanítások, aminek túl sok alapja nincs, legalábbis nem egy olyan Isten mondta, aki aztán be is teljesítette azt, amit mondott. Ilyen csak a kereszténység. Ő az egyetlen vallásalapító Jézus, aki megmondta, hogy meg fogok halni, de fel fogok támadni, és teljesíti is. Egyetlen más vallásalapítót nem ismerek. Különböző filozófiák vannak, és a mai kor egy olyan kor, amikor nem szeretjük, hogy megmondják nekünk, hogy mi az igazság. Majd én felfedezem, sőt, inkább összerakom magamnak ezt a legó vallásosságot, hogy egy kicsit ebből, egy kicsit abból, ezt nem tudom elképzelni, az kicsit nehéz, azt inkább kihagyom, de az igazság az objektív. És ezért mondja Jézus ma az evangéliumban, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, ebből látszik, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, aki nem hisz, elkárhozik. Oda már nem teszi hozzá, hogy aki nem hisz és nem keresztelkedik meg, mert nagyon sokan hisznek keresztség nélkül is, nem véletlen, hogy az egyház is beszél vágykeresztségről, ugye ha tudná, hogy mi ez, akkor már rég megkeresztelkedett volna, de azt mondja, aki nem hisz, az elkárhozik. Hogyan kell ezt érteni? Miben kell hinni? Kiben kell hinni? Hiszen valamiben mindenki hisz, még az ateista is, ő azt hiszi, hogy Isten nincs. Ez is egy hit. De a hinni az annyit jelent, hogy bízom. És így már érthető, hogy ha valakiben nem bízom, akkor nem tudok rá építeni, nem tudok rá számítani. Amikor azt mondom, hogy hiszek Istenben, akkor azt mondom, hogy bízom benne, bízom az ő szavában, és ezt azzal tudom válaszként megtenni, hogy tettekre váltom azt, amit Jézus mond. És láss csodát, az élet vissza fogja igazolni. Csak egész piciben el kell kezdeni megélni azt, amit Jézus mond. Vegyük elő a hegyi beszédet. Egy teljes életprogramra elég, Máté 5., 6., 7. fejezetében. Elolvassuk, és azt mondjuk, hogy na, ezt a mondatot megpróbálom megélni. Bocsáss meg, és neked is megbocsájtanak. Adj, és neked is adnak. Kipróbáltuk már? Tényleg működik. És ezért fontos az, hogy aki hisz, az bízik Istenben. Nem önmagában bízik, nem önmagát valósítja meg, hanem azt a tanítást próbálja tettekre váltani, amit Jézus adott nekünk. És az egyik legnagyobb örömforrás az, amikor sikerül megtenni, és rácsodálkozunk, hogy jé, működik. Lehet, hogy nem itt a földön fog visszaigazolódni minden, de az a fajta lelki megnyugvás, amit amögött van, hogy én Isten szavát tettem meg, az mindig békével fog eltölteni. A baj akkor van, amikor azt gondolja az ember, hogy ő megy a saját orra után, majd én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz, és én azt látom, hogy csak a 10 parancsolatból, ha egyet megszegünk, akkor már félrecsúszik minden. Ha viszont megtartjuk, akkor lehet, hogy éppen ez a helyes út és ez a lelki békénknek is az útja. A bűnbánat és a hit által kapjuk meg azt az örök életet, amit Jézus készít a számunkra. A bűnbánat nem más, mint belátjuk, hogy mi az, ami rossz az életünkben, és elfordulunk tőle, mert minden bűn elválaszt Istentől. Mi pedig éppen, mivel ő a szeretet, és mindenki a szeretetre vágyik, ezért hozzá akarunk minél közelebb kerülni. És érdekes módon azáltal tudunk Istenhez közelebb kerülni, és már itt megélni Isten országát, hogy a körülöttünk levőket szeretjük. És mi van akkor, hogyha elfogy a szeretetünk? Akkor is van egy tankolási helyünk, maga Jézus Krisztus. A szentáldozásban a szeretetet vesszük a szívünkbe. Az oltári szentség előtt a szentségimádásban kérhetjük, hogy Uram, tölts fel szeretettem, mert az enyém már kevés. Ugye fiatalok, meg talán idősebbek is használják már ezt a powerbankot, ami kis, mondjuk azt, hogy egy kis akkumulátor, hogy ha lemerül a mobiltelefonunk, akkor nem kell 220-at keresni, hanem rátesszük ezt a kis töltőt, és bárhol fel tudjuk tölteni. Hát ilyenek a szentségek, ilyen a szentírás, ilyen az imádság, mert a mi szeretetünk véges, Istené viszont végtelen, abból tudunk táplálkozni. Mi a mi feladatunk ezek után? Ugye Jézus ránk bízza a küldetést, ránk az egyházra, és ez már 2000 éve tart, és úgy tűnik, hogy jól kezdték az első apostolok, az első tanítványok, hiszen ma már 2,3 milliárd keresztény él a Földön, és hány generáció keresztény halt már meg, de még mindig az emberiség kétharmada nem keresztény, nem tudja a teljes igazságot. Ez ránk van bízva. A kollégáink felé, munkatársaink felé, iskolatársunk felé, rokonságunk felé. Nyilván nem mindig könnyű, de a mi feladatunk csak átadni az üzenetet. Annak idején, hogy a Szubiru Bernadett, akinek a szűzanya megjelenik Lourdesban, ott azt mondja neki, hogy hát mondd el, amit láttál a rendőrkapitányságon, és amikor elmondja, akkor azt mondja a rendőr, hogy engem nem fog meggyőzni. És Bernadettnek az volt a válasza, hogy az a hölgy nem azt mondta, hogy győzzem meg, hanem hogy mondjam el. Ez a mi feladatunk. A többi a befogadó múlik. Az életünkkel, a példánkkal tudjuk elmondani Isten országát, Isten örömhírét, amire küldetést kaptunk, és amire kaptak a tanítványok is annak idején, mikor Jézus a mennybe ment. Nekünk csak ezt kell továbbadni, és nincsen nagyobb öröm ezen a földön, mintha csak egy embert is sikerül közelebb vinni Istenhez. Igazából teljesen önző szempontból gondoljunk abba bele, hogy mi járnánk a legjobban, ha mindenki keresztényként élne. Ha senki nem lopna, senki nem hazudna, senki nem csalná meg a házastársát, és sorolhatjuk tovább, hogy mindenki szeretettel van a másik felé, egész egyszerűen így tud működni ez a világ, mert Isten így képzelte el. Még van egy hetünk, pünkösdig, amikor kérhetjük Isten szent lelkét, hogy ő adjon bátorságot a szívünkbe, hogy bármikor készek legyünk tanúságot tenni a hitünkről, mert azt gondolom, hogy erre hívott bennünket Jézus. Az egyház akkor tölti be a küldetését, ha a missziós parancsot teljesíti, és ez nem az egyház, mint egy globális, nagy, mondhatjuk azt, hogy világméretű szervezet, hanem te és én, mert az egyház ott van, ahol te és én vagyunk. Mert mindannyian küldetést kaptunk, minden megkeresztelt embernek ez a küldetése. És ha küldetésünket teljesítjük, akkor lesz a mi életünk is teljes, és akkor érezzük, hogy a helyünkön vagyunk. Hát ehhez viszont kell a Szentlélek bátorítása, amiért majd a jövő vasárnap fogunk imádkozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.